Tehát a Ronaldo ügy után nyilvánvalóan sokkal több játékos tudnak majd megkörnyékezni, rengeteg pénzt fognak tudni erre elkölteni, hiszen az végtelen számban van. El tudom képzelni, hogy egy idő után púl majd az a korlát. Nyilván valamennyit fog belőle profitálni a válogatott, de azt is el tudom képzelni, hogy nekik fontosabb lesz az, hogy majd egy FIFA klub VB-n legyen egy jól szereplő klubcsapat néhány nemzetközi sztárral, mint az, hogy a válogatott amúgy hogyan szerepel a világbajnokságokon.
Sziasztok! Ez itt a Zicser, a 24.hu focis podcastja. Én Kálnoki Kis Attila vagyok, és ezúttal itt ül velem a stúdióban Zsibarás Gergő, a Force magazin főmunkatársa. Szia, Gergő!
Sziasztok! Köszönöm a meghívást!
Telefonon pedig, nem olyan messze, de azért mégis telefonon kapcsoljuk Dénes Ferencet, sportközgazdászt, egyetemi oktatót. Szia, Feri!
Szervusztok! Én is örülök, hogy itt lehetek.
Az e hétre kiválasztott témánk az, ami tulajdonképpen uralja most már lassan több mint két hete itt a futballvilág tematikáját, függetlenül attól, hogy spanyol bajnokság zajlik, angol bajnokság zajlik, itt mindenki a szaudi bajnokságról beszél, ami az európai futball körben, vagy futball szerető körben, futball érdeklődők körében azért viszonylag ritka esemény, hogy egy távoli bajnokság csapatait kezdik el figyelni az emberek, ismerkedünk Al-Hilallal, Al-Nassrral. Mi történik Szaúd-Arábiában? Mi ez a jelenség? Mi ez a Ronaldo jelenség? Mi ez a Ronaldo által kiváltott újabb cunami? Gergő, te hogy látod ezt a történetet?
Akkor kezdjük a friss hírekkel, nem?
Kezdjük a friss hírekkel, igen.
Mundo Deportivo megírta, hogy 350 millió dollárért Messit is szeretnék megszerezni a szaudi bajnokságban az Al-Hilal csapata. Idefele pont azon gondolkoztam, hogy amennyire képtelennek tűnt mondjuk Ronaldo leigazolása, még december elején, ugye nyáron voltak az első pletykák, annyira nem elképzelhetetlen most már Ronaldo leigazolása után egy Messi üzlet is, hogy összejöhet, ha nem is a következő nyáron, de akár 2-3 éven belül.
Azért nem a következő nyáron, mert hogy még mindig tiltás alatt lesz az Al-Hilal?
Nincs már tiltás alatt. Tiltás. Ugye ez a Ronaldo ügyben is egy fontos szál volt, és szépen össze is érnek ezek a szálak, ami mondjuk a szaudi bajnokság tulajdonosi szerkezetét ismerve nem is annyira meglepő. Ugye a nyáron már az Al-Hilal megkereste Ronaldot, tehát az első kapcsolatfelvétel klubszinten Szaúd-Arábiából, Ronaldo irányából az Al-Hilaltól jött. Ők a négyszeres bajnokok, az elmúlt 4 év bajnokságát ők nyerték meg, ők a Bajnokok Ligája címvédői Ázsiában. Tehát ő az a kirakat csapat, aki most, ha valaki le kell, hogy igazolja Szaúd-Arábiából Ronaldot, akkor ők azok. Csak hogy nekik volt egy olyan ügyletük az Al-Nassrrel, ami miatt a mostani igazolási szezonban, talán már nyáron is, de vagy nyár végén kizárták ugye a piacról őket, nem igazolhattak Szaúd-Arábián belül, új játékos nem regisztrálhattak be, ezért jött képbe aztán az Al-Nassr, és így került végül is Ronaldo a Al-Nassr csapatához, ahol ugye kimondott cél, hogy letaszítsák a trónról az Al-Hilalt. Most már ezt is tudjuk, ugye ez is egy olyan dolog, amit 3 heten nem tudtunk.
Igen. Feri, gazdasági, pénzügyi értelemben hogyan lehet ezt értelmezni, ezt az üzletet, amit, hogyha jól emlékszem, akkor 2,5 évre 200 millió euró plusz 100 millió euró aláírási pénzben, bár vannak viták, mert van, aki évi 200 milliót írt egyébként, tehát ilyen nagyon sokféle információt olvastam.
Én a szaudi állami médiát néztem, ott az évi 220-at írták, az első hírek az európai sportoldalakon írtak 2,5 évre 220-at, nagyon úgy néz ki, hogy
Én még olvastam egyszer 100 milliót is. Szóval Feri, hogy lehetett ezt a, hogy lehet ezt az összeget, ezt a irgalmatlanul nagy összeget piaci alapon értelmezni? Lehet-e és egyáltalán kell-e?
Először azt mondom, tehát kapásból azt vágnám rá, hogy nem érdemes ezzel foglalkozni, hiszen ez egy meg nem térülő beruházás. Azért ezt a hype-ot látva azért egy kicsit adnék egy százalék esélyt, hogy akár még meg is térülhet ez a beruházás, ami elsőre engem is meglep, de olyan típusú média figyelem irányul Ronaldóra és erre az egész projektre, ami adott esetben jól menedzselve, akár még komoly pénzt is termelhet a csapatnak. Na most ugye nem feltétlenül csak Európára kell gondolni, hanem az alapvilágra. Ezt többször elmondtam már itt a podcastban, különféle beszélgetésekben, de és ezt szeretném is, hogyha a beszélgetésünk egy fontos része és iránya lenne, hogy újra elmondjam azt, hogy változóban van a futballvilág. Tehát az, amit mi ismerünk egy heliocentrikus világképpen, csak Európában van futball, esetleg még Argentínában, meg Brazíliában, de ők is csak inkább ilyen beszállítói körben vannak. Csak, tehát akarom lefesteni azt a légkört, ami az átlag fogyasztó, az átlag szurkoló gondolkozik az európai labdarúgásról. Ez alapvetően változóban van. Például abban, hogy a világbajnokság kapcsán megjelent felmérések azt mondják, hogy az arab országokban nagyon komolyan érdeklődnek a futball iránt. Tehát szerintem ezért is lehetett az egész Saudi projektet beindítani labdarúgás vonalon is, mert látták a katari sikert, sokfajta sikert, nem elsősorban gazdasági sikert, de hogy igenis van piaci potenciál ebben a térségben. Bármilyen furcsa, és ne haragudjatok, hogyha elviszem a beszélgetést, csak egy megjegyzés erejéig, ugye az a döntés, azt mondja, 2011-ben, amikor arról volt szó, hogy Katár kapja a világbajnokságot, és végig szapult a közvélemény, meg a szakmai közvélemény is, hogy ez egy korrupt, bármilyen üzleti, semmilyen típusú üzleti tartalma nincs, miközben a FIFA folyamatosan azt nyomta elsősorban Blatter, hogy itt egy új térség meghódításáról van szó, új piaci lehetőségekről van szó, a globalizáció kiterjesztéséről van szó, így utólag a Katari VB után akár még igaz is lehet. Szóval alaptérségben a felmérések azt mondják, hogy nagyon komoly piaca van, vagy fellendülőben van a labdarúgás piaca, és ez az, ami szerintem alapvetően mozgathatja a szaudiakat. De nem gazdasági kérdés, hanem részben ennek az arab futballnak a felépítése, ami azért egy fontos projekt, hiszen nagyon nehéz betörni erre a piacra, Dél-Amerika, Európa és most már Észak-Amerika mellé. De hát legfőképpen ez egy soft power, ami a szaudi rendszer, az olajországok imázs építéséhez tartozik, és egy nagyon-nagyon összehangolt jelenségről van szó, Katárról, az Egyesült Arab Emírségekről és most Szaúd-Arábiáról, amely országok egyrészt meghódítják az európai labdarúgást, lásd Paris Saint-Germain, Manchester City és most a Newcastle United, másrészt ennek a farvízen pedig felépítik a saját balcsetet.
Ezt akartam mondani pont, hogy akkor, amikor a profit kérdése előkerül, akkor ugye a nagy összegek miatt mi pénzben gondolkozunk, több mint valószínű, hogy a királyi család Szaúd-Arábiában nem pénzben fogja mérni ezt a profitot. És én nekem Katar kapcsán is mindig az jut eszembe, hogy valószínűleg nagyon keveset értünk abból, hogy ezek a iszonyatosan nagyot álmodó olajmonarchiák mekkora hatással vannak jelenleg a világra. Tehát az, hogy Katarba el tudtak vinni egy világbajnokságot nagyon korrupt módon, tehát azt hiszem, inkább azt venném ide be, hogy mondjuk azért Németországról is kiderült, hogy a korrupció a szerepet játszott a világbajnoki pályázatában.
Valószínűleg egyébként, bocsánat, hogy közbevágok, ez ugye annak a szervezeti struktúrának felépítésnek, ami egyébként nem csak a FIFA-ban, hanem az összes világsportszövetségben jelen van, annak köszönhető, hogy javarészt olyan emberek ülnek a bordban, és olyan emberek vezetik ezeket a sportágokat, akinek konkrétan semmi közük nincs a sporthoz, soha életikben nem futballoztak mondjuk, Blatter sem nagyon futballozott, hanem egy kiváló üzletember volt. Ráadásul ugye a különböző kontinentális szövetségekbe is olyan emberek ülnek, akik hát mondjuk finoman fogalmazva megkérdőjelezhető a szakmai hozzáértésük, szándékuk, az viszont megkérdőjelezhetetlen, hogy a pénzhez valószínűleg értenek. Na már most, tehát ugye a pénzhez, aki ért, az viszonylag jól látja ezeket a szituációkat, és könnyen lehet a penge egyik oldaláról, jó oldaláról, mondjuk a másik oldalára terelni különböző pénzügyi megoldásokkal, hiszen aki a pénzügyi piacot ismeri, az a pénzügyi megoldásokat is ismeri. Ugye Katarról sem derült ki az, hogy direkt zsebbe tömködtek pénzt, hanem pályafelújításokra, egyebekre adtak mondjuk komoly dollármilliókat különböző CONCACAF vezetőknek és egyebeknek. Ezt ugye most már bizonyítanak lehet látni.
Hát azért ott ugye voltak tanúvallomások arra, hogy pénzbe is tömködtek, amúgy nem is sokat, tehát ilyen másfél millió dollárokat adtak tisztségviselőknek.
Tehát Szaúd-Arábia más úton jár, mintha.
Nem vagyok benne biztos. Az biztos, hogy ott az arab térségben talán nagyobb a futballnak az ereje Szaúd-Arábiában. Tehát Katar ebből a szempontból nagyon hátulról indult. Eleve lélekszámban, futballkultúrában, infrastruktúrában valamivel előrébb jár Szaúd-Arábia ebben a tekintetben. Nagyobb piac is ott.
Olyannyira, hogy 8000 fölötti átlagnézőszám van most már Szaúd-Arábiában. Azért mondjuk, hogyha csak összehasonlítjuk a mi nézőszámunkkal, az NB1 nézőszámával, azt gondolom, hogy az NB1 klubvezetői fej fölött tapsolnának, hogyha 8000-es átlagnézőszám lenne a magyar NB1-ben. És nem akarom pénzügyi értelemben egy olajországgal összehasonlítani a magyar futballt, de bizonyos átfedések talán még lehetnének is, vagy hasonlóságokat talán még tudunk is látni, vagy láttatni.
Azt, amit mondtatok, hogy mennyit lendített a sportágon, akár üzleti szempontból, szerintem majd pár éven belül fogjuk látni. Tehát, hogy ez csak egy hype volt, vagy tényleg elindult valami az arab világban, vagy sikerült még egy nagyobb üzletet kovácsolni, ebből ezt később fogjuk látni. Az, ami egyértelműen látszik, hogy amire ezeket a pályázatokat, meg nagy rendezvényeket használják, az működik. Tehát arról, amikor Ronaldo leigazol Szaúd-Arábiában, senki nem beszél már, hogy ez egy olyan ország, aminek a második számú vezetője a Washington Post újságíróját megölette. Ez nem téma. És ezek a nagy rendezvények, ezek a több százmillió dolláros befektetések erre jók. Mert majd akkor, amikor 20-30 év múlva, mert ők ebben gondolkoznak, az olaj mondjuk nem lesz már akkora üzlet, mint ma, akkor majd oda fogunk járni nyaralni, meg ilyen aktivitásokra, meg rendezvényekre. És akkor már senkit nem fog érdekelni, hogy amúgy 20-30 évvel ezelőtt ezek a monarchiák mit csináltak. És azért...
Az ajánlóság, amiről beszélsz, ezt ugye sportmosásnak hívja a szakirodalom, tehát valóban itt többről van bármit szó, Topalerről szó, hanem tényleg tisztára mosni a pénzügyi keretek között a futballon keresztül és a sporton keresztül a dolgot, és annyira igaz, amit mondasz, hogy ez a bizonyos befektetési alap, amelyik a Newcastle megvásárolta a szaúd-arábiai befektetési alap, amely egyébként a világ legnagyobb, legtőkeerősebb befektetési alapja, az ugye nem csak a futballban, hanem például a Disneyben is szerzett már 10%-ot, és Szaúd-Arábiának nagyon komoly felépített 10 éves terve van rendezvényekkel, csapatokkal, és ezek szerint sztárok leigazolásával.
És ebből a szempontból kell szerintem vizsgálni ezt a befektetést is, ez egy apró pénz, ha azt nézzük, hogy
nekik Ronaldo, apró, innen nézze óriási.
Nem csak a szaúdi államnak a gazdagsága miatt, ezt egy költségvetési tételnek kell nézni, egy 10 éves ország stratégiában, ez nagyon sok országnak amúgy ilyen szempontból apró pénz lenne. Nyilván az európai klubokhoz képest hatalmas összegekről beszélünk. Az kíváncsi vagyok arra, hogy mennyire fogja ez majd megtolni a játékos inflációt. Tehát ugye akkor, amikor a Párizs megvette Neymart, és mindenki tudta, hogy a Barcelonának van 222 millió eurója, akkor egy Dembélét el lehetett adni 105 millió euróért. Nyilvánvalóan nem ért annyit, bármennyire kiváló játékos. És láttuk a következő években, hogy húzza fel ezeket a játékos piaci árakat ez az üzlet. És ezek a pénzek megjelentek az európai labdarúgásban. Én arra is kíváncsi vagyok, hogy a Ronaldo üzletnek ilyen formán lesz-e majd hatása az európai futballra, hogy tovább pörgeti ezt a játékos inflációt, miközben amúgy a legtöbb klub ma már sokkal nehezebben szerez forrást a piacról, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt.
Feri, én arra lennék kíváncsi. Bocsánat, arra lennék kíváncsi, kicsit abba belekapaszkodva, amit mondtál, ugye, hogy ezek a futball erőközpontok hogyan alakulnak, és hogy hogyan próbál ebbe a erőközpont szerepbe belekerülni ez a szaúdi, vagy ez az arab világtérség, hogy van ennek reális esélye, hogy mondjuk a szaúd-arábiai bajnokság, 16 csapatos szaúd-arábiai bajnokság egy olyan kedvelt labdarúgók által kedvelt célponttá váljon, komoly labdarúgók által kedvelt célponttá váljon, akik szívesen igazolnak oda, ezáltal valóban a bajnokság minősége és színvonala emelkedik. Emelkedni fog ezáltal a televíziós nézettsége, nem csak az arab világban, hanem mondjuk más kontinenseken. Tudnak-e ebből is profitálni, hiszen ugye azért azt tudjuk, hogy a futball világ legnagyobb bevételi forrása az a közvetítési jogdíjból van.
Ugye egy hosszú távú mérlegelés van a játékosoknál nevezetesen, ugye sportközgazdászként azt tételezzük fel minden sportolóról, hivatásos sportolóról, hogy maximalizálni akarja a bevételeit. Rövid és hosszú távon, és ez a kulcskérdés, ugye azért óckodnak a játékosok idézőjelben ilyen nagy ligákba elmenni, mert azt gondolja, hogy lerombolja azt az imást, amivel ő majd a pályafutása után akar valamit kezdeni. Tehát Ronaldóról is ezt mondogatták, meg ő is, mintha tett is rá célzás, hogy ugye ő a Bajnokok Ligájában a központban akar szerepelni, mert egyébként a CR7 márkát hosszú távon így tudja a legjobban építeni. Ugyanakkor, ha elég sok pénz van, és 200 millió vagy 220 millió dollár per év, vagy nem per év, és ebből a szempontból már majdnem mindegy, nem mindegy persze, azért már akkora összeg, amin érdemes elgondolkozni. Ez az egyik. A másik dolog, hogy nem feltétlenül abban keresed a helyedet, hogy a szaúd-arábiai bajnokságot építsd fel, hanem azt mondod, hogy ha itt lesz tényleg egy globalizált futballvilág, adott esetben ugye most már évek óta napirenden van, nem csak az Európai Szuperliga, de mondjuk egy globális liga, tehát a világ 5 kontinensének futballcsapatai nem kiesési rendszerben, vagy először kiesési rendszerben, aztán bajnoki rendszerben csináljanak egy világligát, abban, ha most jól körülnézünk, arab csapat nem nagyon fér be. De ha azt mondod, hogy 8-10 év múlva van ennek a valós realitása, addigra már elképzelhető, hogy fel tudsz építeni egy olyan csapatot, amire legalábbis egy van. Azért nem nehéz megtalálni a párhuzamot Magyarországgal ebben sem. A dolgoz, hogy legalább egy csapatod legyen, amelyik a futballvilág első számú vonalában megmutatható, és egyébként valljuk be őszintén nehéz elképzelni, hogy ne legyen. Tehát akik ennyi pénzt nyomnak a labdarúgásban, azoknak kell valamilyen csapat, de hogy kell, hogy a csapat legyen, ahhoz kellenek játékosok is. Tehát magyarán igen, felépíthető, és még egy utolsó rövid mondat, ugye a internetet görgetve, meg nézegetve, ugye gyakran előjönnek azok a mémek, amelyek azt mondják, hogy Manhattan mondjuk 1920-ban egy csupasz sziget volt, semmi, csak nagy liget volt, és ha megnézed mondjuk egy nem több mint 80 évvel később, meg a világ egyik legnagyobban felépített országa, ugyanezt meg tudod, vagy szigete, ugyanezt meg tudod nézni Las Vegasra, már egy sokkal rövidebb idő alatt, vagy legújabb ugye Dubájról láthatunk ilyen képeket, az meg ott tényleg évtizedben mért az a változás, hogy 2 évtized alatt a semmi sivatagból lett egy világváros. Tehát pénzből nagyon-nagyon sok minden felépíthető, szinte minden.
És klubcsapata sokkal könnyebben, ugye Katar pont megmutatta, hogy kézlabda világbajnokságra össze tudta vásárolni a válogatottat, futballban nem. Amúgy ott egy jó programjuk is volt, totális égés volt, klubcsapattal nem fogod magad így megégetni.
Azért erősen halad.
Bocsánat, hogy a futballban ugye felvetődik az, ugye azért nem tudott Katar szerepelni, mert nem engedett a nemzeti válogatottba ugyanaz a futballban, mint a kézilabdában.
Igen, ez volt a különbség.
De ez csak időkérdése. Hát azért lássuk be, hogy a jövő az, mert abban egyértelműen arra mutatnak a vektorok, hogy előbb-utóbb a nemzeti válogatottakban is kvázi szabadon igazolhatóak lesznek a játékosok, és akkor viszont egy egészen más futballvilágbajnokságokat fogunk nézni.
Csak kell valami gyökeret találni, vagy még az sem.
Hát ugye ebben a szempontból is kiugró volt a Katari VB, azt hiszem 160 országból jöttek játékosok a mostani 32 válogatott, hány, bocs, 32, nem akartam ilyeséget mondani, jó, a következő lesz
48.
Igen, jó. Azt akartam még mondani, hogy azért azt is látni kell. Egyrészt szerintem Szaúd-Arábia talán átveheti Kína helyét. Ugye Kína visszalépett a globális piacról.
De nem járhat olyan ugyanúgy esetleg?
De, ez könnyen elképzelhető. Tehát, hogyha politikai döntés az, hogy valamit felépítünk, és nekiállnak, azt hiszem, hogy egy politikai döntés lehet az, ha ennek valahogy véget vetnek. Ha az a profit, amit remélnek ettől, nem jön be. Katar példája azért azt mutatja, hogy ez nagyon meg tud térülni, ez a beruházás, mert hogy ez a sportwashing, ez iszonyatosan jól működik. Pláne a futballon keresztül annyi embert érsz el, amennyit mással nem nagyon. Tehát egyrészt szerintem Kína helyét át tudja venni az arab világból Szaúd-Arábia. A másik meg az, hogy én nem hiszem, hogy Ronaldo boldog lesz majd, amikor a 8000 néző előtt fog játszani, és lehet, hogy 8000 néző előtt fogja játszani majd a 13. bajnokiát, mert a hype lecseng, ki tudja, nem tudjuk. Biztos, hogy nagyon más környezetben fog futballozni, mint eddig. Viszont az az élet, amit ezek a játékosok élnek ezekben az országokban, ez buborék, rezervátumokban élnek, gyakorlatilag nem fog feltűnni neki, hogy ő egy arab országban van, egy teljesen más kultúrában, kis túlzással. Úgyhogy ilyen szempontból nem hiszem, hogy lesz akadálya annak, hogy menjenek a játékosok. Ronaldo megnyitotta az utat, tehát hogyha egy Ronaldo el tud menni, akkor az olasz bajnokságból, a spanyol bajnokságból, azok, akik mondjuk a Real Madridban nem férnek be, vagy a Valenciába, vagy a Juventusba, akkor lehet, hogy majd azt mondják, hogy hát nem is 220, de mondjuk ha 20 millió euróért, amit nem fog soha keresni Európába, hát akkor inkább elmegy játszani egy kicsit Szaúd-Arábiába. Szerintem sokkal magasabb ettől a szaúdi bajnokság színvonala nem lesz. Az arab világban lehet, hogy több helyre fogják tudni majd adni a meccseket. Ez itt a játékos márkákról szól, vagy leginkább Ronaldo esetében róla, tehát nála abszolút a márkaépítésről szól. Azt akartam pont mondani, hogy a Piers Morgan interjúból sokat idézett rész az, hogy ő amúgy nem akart volna Szaúd-Arábiába menni, de az is egy fontos rész, amit nem idéznek sokat, hogy ő ott arról beszélt egy pár percig, hogy elkezdte érdekelni az üzlet. Tehát, hogy eddig nem foglalkozott annyira vele, és hogy meglepődött, azt hiszem így fogalmazott, hogy kicsit felemelte a fejét így a futballból, és meglepődött, hogy mik vannak a világban. És azt hiszem, hogy Ronaldóra innentől kezdve termékként, márkaként kell gondolni, nem futballistaként.
Érdekes megállapítás, de mondjuk kicsit visszacsatolnék ehhez a bajnokság színvonalának emelkedéséhez, mármint a szaúdi bajnokság színvonalának emelkedéséhez, erőközpont kialakításához. Azért a szaúdiak kicsikét másképp gondolkodnak, mint Európában, ugye a szabad munkaerő áramlás piacán. Itt lényegében vannak olyan csapatok Angliában is, már-már Magyarországon is, azt kell mondjam, itthon is előfordult, hogy egyetlen nemzetiségi, hazai nemzetiségű játékos sem szerepelt mondjuk a kezdőben, sőt, még a kispadon sem ült. Azért a szaúdiak ezt másképp gondolják, ott saját szabályok szerint játszanak, és azt mondják, hogy 8 pillanatnyilag 8 darab idegen légióst foglalkoztathat egy csapat, jelenleg 120 légiós futballozik a 16 csapatban. Azt láttuk a világbajnokságon, hogy ez a szaúdi válogatott, hát hogyha nem is egy meghatározó tényező, de egy üde színfoltja volt a VB-nek, nem csak azért, mert Argentinát elkapta az elején, hanem azért is, ahogy utána megpróbált futballozva játszani. Kifejezetten ügyes, jó futballista játékosokat láttunk, még akkor is, hogyha ugye az azért lehet szintén szakmailag meg lehet állapítani, hogy a szaúdi vagy az arab játékosok zöme nem az európai típusú labdarúgók, vagy a dél-amerikai típusú labdarúgók izomzatával rendelkezik, véknyabbak, magasabbak, gyorsabbak, de hihetetlen jól bántak a labdával a szaúdiak. A szaúdi nemzeti tudat, hiszen ugye nyilván nekik az is fontos, mert hogyha mosásról beszélünk, akkor hát elsősorban azért arról beszélünk. Hozhat-e fölemelkedést válogatott szinten ez? Jelen pillanatban egyébként vezetik az ázsiai nem pontvadászat, mint rangsort Dél-Korea és Japán előtt. Tehát tulajdonképpen az ázsiai kontinensnek a legjobb válogatottjáról beszélünk.
Szerintem ez inkább függ attól, hogy mennyi szürke állományt igazolsz Európából a klubcsapatok vagy a válogatott mögé. Tehát ez az kell elsősorban. Hogy ez a korlát megmarad-e, ami most van, ez egy okos korlát. Amúgy a Newcastle-on is azt látjuk, hogy okosan építkeznek. El tudom képzelni, hogy puhulni fog. Tehát a Ronaldo ügy után nyilvánvalóan sokkal több játékos tudnak majd megkörnyékezni, rengeteg pénzt fognak tudni erre elkölteni, hiszen az végtelen számban van. El tudom képzelni, hogy egy idő után puhul majd az a korlát. Nyilván valamennyit fog belőle profitálni a válogatott, de azt is el tudom képzelni, hogy nekik fontosabb lesz az, hogy majd egy FIFA klub VB-n legyen egy jól szereplő klubcsapat, néhány nemzetközi sztárral, mint az, hogy a válogatott amúgy hogyan szerepel a világbajnokságokon.
Ugye vagy a 2026-os Ázsia bajnokságon, amit ők rendeznek egyébként.
Jó, hát ez nyilván presztízs, tehát ott fontos lesz, hogy jól szerepeljenek.
Csak hogy lássuk, hogy azért ők gondolkoznak előre, ugye amit a Feri is mondott, hogy 8-10, meg te is mondta, 8-10 éves távlatban, sőt talán még messzebb gondolkodnak.
Még messzebb, és előrébb is járnak például, mint Katar. Pedig ők is egy 10 éves futballprogramot építettek föl. Na, az például a kérdés, hogy a mostani fiaskó után azzal mi lesz.
Én Kínát nem írnám le ebből a dologban. Igen, most nekik gondjuk van a járvánnyal, de Ázsiában másképp múlik az idő, szokták mondani, és ezt azért tapasztalhatjuk. Az, hogy most Kínának van egy, ugye az új elnök, nem új elnök az már, egy foci bolond, és annak kapcsán van egy nagyon világos évtizedekre nyúló sportprogramja. Ebben központi szerepet játszik a labdarúgás, aminek a fejlődését szerintem leginkább a korrupció gátolja Kínában, de szóval mondom, másképp múlik az idő Kínában. Azt mondják, hogy mi a futballt akarunk, szerintem ott előbb lesz, valamilyen futball lesz.
Az elképzelhető, én csak azt mondtam, hogy most ezt a helyzetet kihasználhatja Szaúd-Arábia. Tehát ez egy
a másik, amire érdemes figyelni, az szerintem India. Ugye most az is egy elég friss hír, jól összefoglalva egyik honlapon, hogy India is indított egy nem több mint másfél-két tizedes programot, ha jól emlékszem 2040-ig, amire azt mondja, hogy ők 12 okos stadiont akarnak építeni, meg 50 nagy stadiont, és van egy 1,3 milliárdos lakosság. Egészen mások a nagyságrendek, még egyszer mondom, mint Magyarország, vagy akár Európából nézem. Most az mondott, hogy a 12 darab stadion az sehol sincs a magyar stadion építési programok képest relatíve. Na de ha azt gondolod, hogy akár egy 48 csapatos VB-hez hány darab stadionra van szükség, nagyjából 10-12-re. Pont annyit, amit építeni fognak, és egy 48 csapatos VB-t Németországon és Anglián kívül senki nem fog tudni megrendezni Európában. India úgymond lazán meg fog tudni. És azért ezek fontos dolgok. Tehát India, Kína, Szaúd-Arábia, vagy ha úgy tetszik, akkor az arab térség, Észak-Amerika, óriási fejlődés, ők egy piaci alapú és nagyon masszív fejlődésen mennek keresztül, tehát még egyszer megismétlem, fontosnak gondolom ezt a dolgot, az európai, tehát a labdarúgó világrend megváltozóban van, és persze fel lehet mondani tamáskodva, hogy majd meglátjuk, de azt gondolom, hogy a trendek egészen világosak, hogy ez mekkora időtáv alatt fog megváltozni ténylegesen, és hogy Európa mikor veszíti el a vezető szerepét, vagy legalábbis lesz csak egyik versenytárs, abban különbözhetnek a vélemények, de szerintem az megkérdőjelezhetetlen, hogy egy globalizált labdarúgásban az európai labdarúgás súlya, érdekérvényesítési lehetőségei folyamatosan csökkenni fognak.
Ilyen szempontból akkor a labdarúgás csak követi azokat a világpolitikai és gazdaságpolitikai eseményeket, amik zajlanak már egy lassan egy évtizede, hogy Európa ereje, vagy az öreg kontinens ereje kezd háttérbe szorulni minden tekintetben?
surprise, mert ugye a kettő között nagyon szoros összefüggés van. Ugye a sportot, futball csak pénzből lehet csinálni, és ha másoknak van pénzük, nem neked, akkor mások fognak futball csinálni. Még egyszer mondom, azért a kultúra nagyon fontos összetevője ennek, de ennek a befolyásoló tényező csak az időtávlat jelenti, nem pedig azt, hogy csak pénzből nem lehet futballt építeni. De.
Az a válaszom erre, spekulálni tudok egyrészt, másrészt ugye a válogatott tornák szintjén biztos, hogy elveszítette, tehát nincs döntő szava. Nagyon érdekes, hogy miközben a FIFA szervezete olyan, amilyen, tehát mindig nagy öröm, hogyha a végrehajtó bizottság minden tagja a szabadlábon van, ugye. Közben, ha kitalálják, hogy klub VB lesz, hogy 100 csapatos VB lesz, tehát ebbe az UEFA gyakorlatilag nyomást nem tud helyezni a FIFA-ra. Viszont van egy másik világpolitikai trend is, ugye, ami arról szól, hogy a tudástőkét azt a felemelkedő ázsiai nagyhatalmaktól, autoriter államoktól megóvjuk, és elvágjuk őket tőlük. Kíváncsian fogom szemlélni a következő éveket, hogy az UEFA-nak lesznek-e arra bármilyen törekvései, hogy a futballban lévő tudástőkét azt a kontinensen tartsa, és ezzel a klubfutballban megtartsa mondjuk a vezető helyét az UEFA. Lehet, hogy lesz ilyen, ma még nem tudjuk ezt elképzelni, hogy majd nem engedik meg azt, hogy mondjuk Szaúd-Arábiába vagy Kínába európai szakemberek dolgozanak, nem tudom, hogy lesz-e ilyen, de ahogy a világpolitikában megtörténik ez, úgy el tudom képzelni, hogy itt is emelkedni fog majd egy fal, mert az UEFA erős, és a tudástőke azért nagyon sokat számít abban, hogy milyen futball tudsz építeni.
Erről teljesen vitatkozom, mert ez nem, semmilyen, az UEFA-nak semmilyen ereje nem lesz erre. Hogy tiltod meg, hogy Pintér Attila, a mi sztáredzőnk el akar menni Szaúd-Arábiába, és azt mondod, hogy nem mehet el. Abba az a UEFA-ba, amelyik
most könyörög az
Európa.
Értem. Én most csak spekuláltam a párhuzamba állítva a világpolitikai trendeket, tehát van egy ilyen
rosszabb
trend is.
Hírem van, ezt elmondtad, rosszabb hírem van, mert egyébként a tudásközpontok most már éppen ezekben a térségben, Kínában és az Arábiában épülnek. Tehát nem az a kérdés lassan már, hogy elengedik-e a tudástőkét, hanem hogy beengednek-e oda minket. Például az Aspire, említem, mint a világ egy legfejlettebb ilyen képzőközpontját. És azért jó nevek vannak most már Kínában is, meg Katárban is, meg Szaúd-Arábiában is. Ha spekulálunk, inkább azzal a kockázattal kell számolni, hogy a tudás elmenekül tőlünk, vagy máshol épül fel, és kérdés, minket engednek-e hozzáférni európaiakat?
Hiszen a tudás ugyanolyan, mint a sport, vagy amit kezdted a beszélgetés elején, ugye pont ezzel kezdted, hogy a sport, a sportoló, az megpróbálja maximalizálni a rövid sportpályafutás alatti bevételeit, az edző az lényegében ugyanilyen. Tehát ahol a tudás, a szakmai tudás megvan, az megpróbálja pénzét tenni, oda megy, ahol fizetnek, és ez pillanatnyilag ugye az európai pont az európai munkaerő áramlási szabadság, nem szab ennek gátat, nem is tud gátat szabni, szerintem sem. Oda megyek, ahova éppen megfizetnek.
Persze, Európán belül igen, de hát itt de hát szét kell választani, ugye a klubfutballt.
Ázsiába is mehetek akár, meg...
Persze, most nem azt mondtam, hogy ez fog történni, én azt mondtam, hogy ahogy más iparágokban látjuk, hogy úgy elképzelhető, hogy erre lesz majd egy válasz. Nem tudom, hogy lesz-e.
Meglátjuk. Én is nehezebben
szerintem tudom. Szerintem az UEFA nagyon gyenge. Az UEFA-nak ugye a saját hátterében is komoly harcot kell vívnia, mert ugye van egy másik trend az európai labdarúgásban, nevezetesen a koncentráció, és ott is egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ne legyen európai szuperliga valamilyen módon. Csak az a kérdés, hogy az UEFA-t benne engedik részvényesként, vagy nem a dologban, mint ahogy a hírek szerint ez az első ötlet, hogy legyen egy részvénytársaság az európai szuperliga, és abban, ha jól emlékszem, 10-15%-ot kért az UEFA. És megint azt kell mondom, hogy nem az a kérdés, hogy lesz-e vagy nem, hanem az UEFA akkor menni. Az UEFA az egy bürokratikus szervezet, és nagyon, ilyen értelemben nagyon gyenge dolog. Akkor lehet erős, ha a labdarúgást teljesen átveszi a politika. Mert erre nagyon komoly szándék van. ugye először részben a szaudi projekt, meg a katári projekt, a kínai projekt is, tehát Európán belül is látjuk, hogy erre erőteljesebben jelennek meg a politikusok és a politikai döntések a labdarúgás közül, és megint ne tessék, nagyon nem akarom megosztani a hallgatóságot, gondoljunk csak Franciaországon. Ez egymás után, ugye abban indultunk, hogy ugye hát korrupció, mennyire, Katár mennyire korrupció, és egyébként pedig, hogy is mondjam, a katari VB-nek ki volt a fő mahinátora? A Pláter szerint a Platini, aki Sárközi, Nicolas Sárközi kérését teljesítette, mert a francia nagypolitikának az érdeke az, hogy az arab térségben erős legyen, vagy maradjon a dolgokban. Tehát nagyon-nagyon szerte ágazóak a dolgok, és én a legkevésbé hiszek abban, hogy ennek az UEFA, hogy ebbe az UEFA-nak komoly ellenállást tud aludsítani. A FIFA az már egy érdekesebb történet, de hát a FIFA-ban is úgy látom,
Az még az UEFA-nál nagyon izgalmas azt látni az elmúlt években, hogy mennyire erősödött meg például az öbölmenti országoknak a lobby ereje. Tehát az, hogy amiről amúgy beszélünk, ugye, hogy lesz előbb vagy utóbb Superliga, nagyon úgy néz ki, hogy ezt nem egy olasz milliárdos fogja majd levezényelni, hanem egy katari, Al Khalifa, a PSG, a PSG-nek az elnöke és tulajdonosa, ami azért mutatja, hogy tehát ez az, amit ők kitalálnak 10-20 évre, és elmerik képzelni, meg tudják csinálni, azt tényleg elkezdték megcsinálni. És az UEFA-n belül teljesen egyértelműen katari hatalmátvétel van.
Ez ijesztő számunkra egyébként, európai emberek számára, vagy sem? Mármint európai futball szerető emberek számára, vagy sem?
Ez a környezet, ebben élünk, tehát meg éneket tanítunk az egyetemen évek, évtizedek óta, hogy az innovációs, az alkalmazkodási készség, stb. Tehát az végzetesnek látom, ha azt mondjuk, hogy akkor építsünk üzéket, falakat, berlini falakat, őrizzük meg a homokozón, ezt nem fogjuk tudni. És bármennyire vagyok egyébként, azt gondolom, hogy elkötelezett a nemzeti érzések mellett, meg a nemzeti szuverenitás mellett, tehát látni kell, hogy a világ egyszerűen az energia hordozók miatt az ezerféle szállal összekötő kereskedelmi vonalak miatt, a tudás áramlás miatt, és nem sorolom a dolgot, össze van kötve, ez egy globalizált világ. És amiben felemelkednek bizonyos térségek, mások meg nem. Tehát mi akkor járunk el, vagy akkor járunk el, akkor tudunk nyeresége benne maradni a buliba, hogyha alkalmazkodni tudunk. És például a magyar futball megtett, például az elmúlt 10 évben tett bizonyos lépéseket alkalmazkodásra. Csak egy példát hadd mondjak, ugye a hálózat szervezéssel. Ugye, hogy a Manchester City hálózatot szervez egyik oldalról, a Chelsea-nek van utánpótlás hálózat rendszere. Ugye például Magyarország is tett egy tétova kísérletet, hogy mondjuk a Kárpát-medencei magyar térségekben, meg már nem magyar térségekben próbálja úgymond bevásárolni magát, és a magyar játékosokat, vagy nem magyar játékosokat ezekbe a magyar képzőközpontokba hozni, és onnan Magyarországról a játékos piacra dobni a játékjogukat. Ez most csak egy ilyen elvont példa, csak azt akarom mondani, hogy ez például egy alkalmazkodási folyamat, és valószínűleg ezer ilyet kell majd nekünk magyaroknak, és az európaiaknak is a jövőből
tennünk. Én sem az ijesztő, nem ijesztő tengelyen helyezném el, egyszerűen ez történik, ebbe az irányba változik a futball, és a szurkolókat meg nem nagyon érdekli. Tehát amíg vannak jó meccsek, meg minél több Real Madrid-Barcelona meccs, ugye most már Szaúd-Arábiában is lesz egy, mert ott is kell tartani egyet, addig nem hiszem, hogy őket ez izgatja, hogy amúgy a UEFA-ban ki a főnök.
Egy kérdés fogalmazódott még bennem, Feri, mert ugye előhoztad ezt a magyar futballt, hogy a magyar futballnak hol lehet ebben a helye szerepe? Milyen pozíciót tud ebben elfoglalni, ebben a világjátszmában ez a kicsike ország, kicsike futballja?
Az én a határozott elképzelésem az, hogy itt egy európai átrendeződés lesz, mert ha Superliga lesz, akkor regionális ligák is lesznek, nagyon helyesen, ugye minden évtizedek, most sajnos az én időszámításom most már évtizedek, mondjuk azt, hogy ugye a magyar piac kicsi, egy közép-európai vagy kelet-európai ligában értelmezhető csak üzleti alapon, tehát az üzleti feltételek alapján működő a hivatásos labdarúgás Magyarországon, ennek az akadálya alapvetően az, hogy nincs európai szuperliga, azaz a legnagyobb csapatokat nem engedik egy ligába tömörülni. Ha ezt engedik, már pedig szerintem nem tehet meg előbb-utóbb az UEFA, hogy nem, azonnal lesznek regionális ligák. Ugye vannak a Benelux liga, a Skandináv liga gondolata, van a Közép-Európai liga gondolata, tehát ezek benne vannak már a köztudatban. Ezt azért mondom ilyen hosszasan, mert azt gondolom, hogy a magyar futball, és azt gondolom, hogy most a magyar politikusok és sportpolitikusok, meg futballvezetők ebbe az irányba gondolkodnak, mintha ebbe az irányba gondolkoznának, hogy építsünk fel egy vagy két olyan csapatot, amelyik legalább ebbe a regionális ligában tud komoly szereplő lenni. Nyilván vannak vágyak arra, hogy az európai szuperligában is legyen magyar csapat. Ennek a realitását nem tudom megítélni. Ugye elsőre azt mondanám, hogy nincs, de már annyiszor meglepődtem ezen, hogy akár bármi lehet, de hogy legalább ezen a regionális ligában a Ferencváros, mondjuk a Fehérvár, az Újpest, ne hagyjuk a Felcsút, tehát hogy legyenek csapataink, akiknek egyébként azt mondod, hogy egy valóban a Puskás Arénába kell játszani a meccseiket, mint ahogy most a Fradi az Európai a meccseit, mert már a 20 ezer stadion kicsi. Na, most ha 60 ezerre néző előtt játszod a meccseidet, akkor már realitás az, hogy jegybevételekből, televíziós közvetítésekből, szponzorációból, merchandisingból megkeresd azt a pénzt, amit most alapvetően a állami cégek szponzorációja jelent. Szóval azt gondolom, hogy ez az irány, vagy ezt látom, hogy ebben az irányban mozogunk, is nehéz elképzelni ennél másabbat vagy jobbat, mert ugye az alternatíva az lenne, hogy építesz egy magyar ligát, hiszen ha a bevételekből gazdálkodsz, mint a Csaba Gyöngye, Minari kedével a régi idők fociában, akkor is értelmeztető futball lehet. Az egy állami segítség nélküli magánfutball, csak abban aztán tényleg nem, hogy az európai, de még a kelet-európai perifériára sem fogunk beférni, mert sajnos olyan kicsi az ország mérete, hogy valós mennyiségű pénzt nem tudsz megmozgatni ahhoz, hogy 11 vagy 12 csapatot, a professzionális csapatot eltartson ez a piac.
Nehéz kérdés. Szétválasztanám amúgy arra, hogy mik a célok mondjuk klubfutball terén, és mik a célok mondjuk a válogatott terén. Az egy jó mérőszám lehetne amúgy a magyar futball minőségére, hogy hány játékost adunk topligákba, ha nem is csapatot, az egy nehezebb ügy, az versenyszervezés ügye is. Én úgy látom, hogy nagyon, nagyon szerettem volna, hogyha a Dunamenti iskola párhuzamosan egy Dunamenti liga kialakul, egy nemzetközi liga, imádtam volna. Én erre most nem látok akkora realitást, mert azt látom, hogy ezek a koncentrikus körök kezdenek kialakulni. Volt első számú nemzetközi kupa, a BL, van második, most van harmadik, és láthatóan nagyon bejött. Tehát az UEFA-t is talán meglepte, hogy mennyire működik a konferencia liga. És ezt nem csak azért mondom, mert Mourinho magára tetováltatta a trófeát. Megemelte magát az Európa Ligát is egy kicsit, és az derült ki, hogy szóval a konferencia liga szerintem azért működik, amellett, hogy pénzt, plusz pénzeket hoz be a sportágnak, és amúgy nem feltétlenül olajmonarchiáktól, meg ilyen autoritár forrásokból, hogy a futballnak egy kicsit ezt a régi oldalát hozza vissza, hogy a helyi közösségek, tehát itt azért vannak olyan kis csapatok, ahol tényleg a saját utánpótlására nagyban támaszkodó izlandi, finn, bolgár, grúz csapatok is be tudnak jutni mondjuk a kiesés szakaszba, és láthatóan van nézői jelenlét a stadionokban, tehát lehet, hogy ezekben a bajnokságokban amúgy nincs akkora nézőszám, de ezeken a meccseken hangulat van, ez a futballnak egy kis ünnepe helyi szinten, helyi közösségnek fontos. Ez bejött, nem, megint csak nem akarok, akkor most már nem fogok spekulálni a műsorba, hogy lesz-e negyedik számú, vagy az alá sorolt, esetleg amúgy regionális alapon szerveződő ligák, vagy utánpótlásba lesz. Én most nehezen tudom elképzelni, hogy regionális szintekre bomlana a klub futball, a Superliga meg hát lesz és jön. Az jutott még eszembe itt a pénzek kapcsán, meg a piacról beszélgettünk, hogy én megnéztem nektek, hogy különböző forrásokban az elmúlt 5 évben, hogy mekkora a kereskedelmi bevétele az Al Nassr-nek és az Al Hilalnak. Akartok tippelni, vagy mondjam el?
Nekem nincs tippem.
Ugye egy európai topklubnak azért 200-300 millió euró körül van az ilyen típusú bevétel, szponzori bevételek és névhasználati jogok eladása, stb. Ennél a két csapatnál, akik amúgy a leggazdagabb klubjai a Szaúd-Arábiai Ligának, 25 és 30 millió dollár között volt éves szinten. Tehát azért az látszik mondjuk így a piac méretben, hogy mennyire van még mondjuk az európai nagy csapatok után ez a kettő. Bocsánat, most egy kicsit félrevittem.
Nem, visszakanyarodtunk az elejére, mert hát tulajdonképpen elég messzire jutottunk itt a Ronaldo üzletről, a szaúdi futball birodalom, vagy futball építés elképzeléseitől egészen a magyar futballig aztán ide vissza. Én köszönöm szépen, hogy megosztottátok a tudásotokat a hallgatóinkkal, és arra biztatlak benneteket, kedves hallgatók, hogy jövő héten is legyetek velünk, mert új témával, új foci sztorival jelentkezünk. Sziasztok!